Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 42. Zsoltárunk első versét, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 275. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük első négy versével. A 275-ös énekünket első négy versével énekeljük, az első vers így kezdődik. Az Úr Isten az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged ezen a vasárnapon is. Dicsőíthetünk gondviselő szeretetedért, melyel hordoztál minket az elmúlt napokban. Köszönjük néked megváltó szeretetedet, melyet az ígéből érezhettünk meg, és hihettünk el újra és újra. Köszönjük, hogy kegyelmesen viszonyulsz hozzánk, és nem bűneink szerint. Köszönjük néked, hogy megtisztogatsz bennünket, és alkalmassá teszel arra, hogy veled éljünk, veled halljunk, és veled legyünk örökké. Köszönjük néked, hogy Jézus Krisztusért bánsz így velünk, és ő érte vagy, ami gondviselő és megváltó mennyei édesatyánk. Köszönjük néked, hogy a te igédre figyelhetünk ma is, amely örökké megmarad. E világban minden elmúlik, látjuk magunkon is, látjuk magunk körül is, mindenen rajta a mulandóságnak a pora és pecsétje. De köszönjük, hogy a te ígéd az örökké megmarad, és egy kis részesen múlik el, beteljesedés nélkül. Köszönjük néked ezt az örökké való ígét, amelyre oda bízhatjuk a hittel, ami szívünket, ami egész valónkat, testünket, lelkünket, életünket. Köszönjük, hogy ezt az ígét kérhetjük tőled, hogy ma is ez szólaljon meg, és ez érje el a szívünket, lelkünket. Kérünk, hogy lelked által szólalj meg közöttünk, és te magad beszélj, hogy ne csak rólad legyen itt szó, hanem te magad szólalj meg, és érd el a szívünket. Köszönjük néked, hogy esedezhetünk hozzád Krisztusunknak érdeméjében, a meghallgattatásnak biztos reménységével. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, a gyerekeket kérem, hogy most már kimenjenek a gyermekisten tiszteletre, és mi pedig hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Pál apostolnak a második Tesszalonika beliekhez írt levelében, a második rész első 12 versében. Tehát Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írt második levele, második részének első 12 versében ezt olvassuk. Kérünk pedig titeket, testvéreim, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi őhozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a ma napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképp, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanán mutogatva magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam nektek ezeket, mikor még nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia, és akkor fog megjelenni a törvénytipró, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Kinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok közt, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Kedves testvéreim, közhely, hogy az ember természeténél fogva nem szeret egyedül lenni, mert hogy társas lények vagyunk. Szeretünk találkozni, együtt lenni, beszélgetni, eltekintve talán néhány kivételtől általában ilyenek vagyunk. Látjuk politikai tömeggyűléseken, sporteseményeken, koncerteken, tűzi játékokon és egyéb rendezvényeken összegyűlő kisebb-nagyobb tömeget, de ezekben az emberi összejövetelekben azért van valami szomorú. Például a kokáért a legjobb gyülekezetben is lehetnek onnan nem illő emberek. Sokszor lehet azt is látni, hogy mennyire szeretnék az emberek, hogy valódi baráti, szeretett kapcsolat alakuljon ki köztük és mások között, de ez nem jön össze. És a legnagyobb tömegben is csak magányosan lézengnek az emberek. Ráadásul a legmeghittebb találkozások is vége van egyszer. Vagy a el kell menni, mindenkinek haza kell térni, akármely jól érzik magukat ott, vagy éppen a halál választ el valakiket egymástól. Szóval a földi összegyülekezések esetében van elég sok negatív és elég sok bánat. Már-már arra gondolunk, hogy nincs is egy tökéletes összegyülekezés, nincs is egy tökéletes társaság, és nem számíthatunk valami felhőtlen, valami teljesen maradéktalan, örömteli együtt létre ezen a földön, de hála Istennek, hogy mégiscsak elénk ad az írás egy ilyen örömteli összejövetelt, amiben semmi bánat, semmi keserűség, semmi negatív dolog nem vegyül bele. Erről a végső összegyülekezésről már az eddigiekben is beszéltem, de ma is erről szeretnék egy pár szót elmondani. Először is hadd szóljak a végső összegyülekezésnek a valóságáról. Az előbb felolvasott igében hallottuk, hogy Isten népének, tudnélik a Jézus Krisztusban, mint a megváltójukban és urukban hívő emberek közösségének, lesz egy nagy összejövetele. Episzünagógész, mondja a görög nyelv, egy nagy összesereglés, egybegyülekezés, egybegyűlés, összejövetel. Mikor lesz ez? Nos, az Úr Jézus Krisztus második eljövetelének napján. Az ő dicsőséges visszatérésekor. Más szóval, ennek a mostani világnak a végén és az új világnak a kezdetén. Egyszer már eljött az Úr Jézus, és megígérte, hogy még egyszer eljön. Erről beszélünk itt vasárnapról vasárnapra, és el is fog jönni. És amikor eljön, dicsőségben, akkor lesz ez a nagy összegyülekezése. Az Isten népének, Jézus Krisztus híveinek. Olyan jó arra gondolnunk, hogy az angyalok mondták, hogy amikor az Úr Jézus elment, hogy ahogy láttátok elmenni, úgy látjátok majd visszajönni. Egykor az ég felhőit akarták el az Úr Jézust, és majd eljön az a pillanat, amikor az ég felhői közül fog előlépni. Szemmel láthatóan ment el, szemmel láthatóan is fog visszatérni. És az első ténykedése az lesz, amikor visszajön az ő dicsőségének angyalaival, hogy az ő angyalainak parancsot ad, hogy gyűjtsék hozzá az ő híveit. Gyűjtsék hozzá az ő híveit, és akkor, akik a földön élő hívei lesznek az Úr Jézusnak, azok elragadtatnak ő hozzá. Egy átváltozott, dicsőséges testbe változnak át. Romolhatatlanságot ölt a romolandó testük, és megdicsőülnek az akkor élők egy szempillantás alatt, és mennek az Úrhoz. De ugyanakkor föltámadnak az összes Jézus Krisztusban meghalt emberek is, és ők is dicsőségben egyesülnek ezekkel az éppen átváltozott és megdicsőült élő hívőkkel. És az Úr népének ez a két nagy része, a már meghalt egyház tagjai, és a még élők egyház tagok egyesülnek, és megdicsült állapotban ragadtatnak az Úr elé az ő fogadására. Erről beszél Pál apostol az első Tesszalonika levélben, az első Korintusi levél 15. részébe is. Ez lesz a nagy összegyülekezés napja, testvérek, amikor a megdicsőülteket egybe gyűjti az Úr. Azt mondja, hogy ezt nem a meghaltaknak, a meghalt hívőknek, vagy a még éppen élő hívőknek kell teljesíteniük ezt az összegyülekezést, hanem azt mondja, hogy megjelenik az Úr az ő angyalaival, és elküldi az ő angyalait, mondja Jézus a Máté evangélium 24. részében, 31. versben. Elküldi az ő angyalait, és egybegyűjtik az ég egyik végétől a másik végéig, a föld négy sarkáról egybegyűjtik az ő népét. A halottak föltámadnak dicsőségbe, az élő hívők átváltoznak, és egyesül az Úr népe az angyaloknak a szavára. Ezt, testvérek, egy hatalmas összegyülekezés lesz az Úr Jézushoz való oda gyülekezésünknek a napja, az órája. És azt hiszem, hogy ezzel a dologgal többet kellene foglalkoznunk, ezzel ezt valahogy mélyebbre kell engednünk a szívünkbe ezt az eseményt. Valahogy jobban kellene engednünk, hogy az Úr az ő lelkével belénk itassa ezt az eseményt. Hogy ne csak annyi legyen bennünk, hogy az Úr Jézus meghalt értünk a keresztván. Mert ez nagyon nagy dolog. Már nagy dolog, amikor azt is megértjük, hogy nem csak meghalt értünk, hanem föl is támadta alából, és nekünk egy élő Úrunk van. De még nagyobb, amikor még jobban tágul a hitünk, és beépül a hitünkbe az, hogy ez a Jézus, ez vissza fog értünk jönni. Most közben jár érettünk a mennyek országába, az atyának a jobbján ülve, és egyszer vissza fog jönni dicsőségbe, és magához vesz minket is, ha élünk, ha meghalunk. Magához vesz, és találkozik az Úr népe ővele, teljes egységben és dicsőséges állapotban. Azt testvérek, egy csodálatos nap, egy csodálatos óra lesz, és jó lenne, hogyha ez jobban átjárná a ma élő hívőknek, nekem is, nektek is, minnyájunknak a szívét, lelkét, életét. Az összegyülekezésünk, ez egy valóságos esemény. Nem, a Biblia nem úgy beszél róla, mint valamilyen meséről, vagy mitoszról, vagy legendáról, vagy valami illúzióról, hanem úgy beszél róla, testvérek, mint egy történeti eseményről. Ezt megint nagyon fontos hangsúlyozunk. A Bibliában nagyon fontos a történelem. Mindig fontos az, hogy Izraelt kihozta Isten Egyiptomból, és nekik adta az ígéret földjét. Utána onnan szétszórt őket, Egyiptomból összegyűjtötte őket. Babilonból összegyűjtötte őket. Testvérek, ezek történelmi dolgok, és a zsidó hitében ez fontos, és a keresztények hitében is fontosak ezek a dolgok. Jézus történeti személy, az ő halála, feltámadása történeti tény. És az ő visszajövetele is történeti tény. És az új ég és az új föld is történeti, és a mi hozzávaló összegyülekezésünk is, a nagy odagyülekezésünk Krisztushoz, ez is történeti tény lesz. Lehet, hogy nem tudjuk elképzelni, de a Biblia így adja elénk. És ezt jobb, ha hívő reformátusként elfogadjuk, és ebben megnyugszunk. De a második pontra hadd térjek át, a végső összegyülekezésünknek néhány jellemzőjét hadd soroljam elétek. Az apostol úgy beszél erről a nagy összegyülekezésről, mint ami egy kívánatos dolog. Ami ott kell, hogy legyen a szívünkben, hogy vágyunk erre az alkalomra, erre a pillanatra, erre az eseményre. Miért vágyunk erre? Miért kell, hogy kívánkozzunk utána? Több ok miatt, testvérek. Például azért, mert a nagy összegyülekezéskor egyesül az Úr választott népe. Az Úr választottai, testvérek, ahogy látjuk, ebbe a világba szétszórva élnek. Szétszórva vagyunk földrajzilag, mert most vannak hívő testvéreink Amerikában, és Szibériában, és Távol-Keleten, és Afrika déli részén. Földrajzilag kilométerek ezrei választanak el hívő embereket egymástól, nem vagyunk együtt. Ráadásul idői korlátok is vannak, hiszen voltak hívők az első századokban, voltak hívők a reformáció idejében, ma is vannak hívők, majd amikor mi már rég elmentünk, reménységünk szerint még akkor is lesznek hívők a világon, utánunk is jönnek még igazi hívő keresztény emberek. Más időkben élünk. Közöttünk vannak nyelvi akadályok. Nem tudjuk egymást megérteni egy olyan emberrel, aki nem beszéli a mi nyelvünket, vagy aki nem beszéli, akinek mi nem beszéljük a nyelvét. Nem bírjuk a hívők, nem bírjunk egyben egymással szót érteni. Szét vagyunk szórva. Ráadásul van egy olyan része a hívő népnek, amelyik már meghalt, és amelyik a mennyei dicsőségben van, ahogy mondja az apostol. Hát akik már előttünk éltek és meghaltak. Szüleink lehet, testvéreink, barátaink, barátnőink, lelki rokonságunk. Ők már az Úrnál vannak, és a halál szakadéka választ a jelen pillanatban bennünket őtőlük. De az Úr népének ez a szétszóratása egy napon, testvérek, megszűnik. Mert valóság lesz, amit Jeremiás 16:16-ban mond az Úr, hogy ő vadászok és halászok után küldés összegyűjtik az ő népét. Ezek a vadászok és halászok az Úrnak a dicsőséges angyalai, akik az ő visszajövetelekor összegyűjtik az ő népét, ahogy Jézus elmondta világosan. Elküldi az ő angyalait, és azok összegyűjtik a választottakat az ő lábaihoz, az ő dicsőséges színe elé, testvérek. Ez egy dicsőséges óra lesz. Az Isten népe, olyanok, akik annyi szakadék által voltak egymástól elválasztva, most találkoznak. Ott, testvérek, senki nem fog hiányozni. Senki nem fog hiányozni. A legelső hívőtől kezdve a legutolsó hívőig. a legöregebb hívőtől a legfiatalabb kis gyermekig, vagy kisbabáig, vagy magzatig, aki az Úr választottjaként halt meg. Mindenki ott lesz, testvérek. Mindenki ott lesz. Olyan csodálatos egységben olvad majd az Úr népe, testvérek. Az Úr Jézus színe előtt. Nem lesz már semmi köztünk lévő közbevettetés és akadály. Ott már, testvérek, eltűnik közülünk minden elválasztó tényező. Most gondoljunk például olyanokra, hogy hát vannak dolgok, amikben hit, dolgok, amikben egyet értünk, és vannak, amikben nem annyira értünk egyet. Vannak evangélikus hívő testvérek, akik lehet, hogy nem mindenbe értenek egyet a református hívő testvéreikkel az urvacsora kérdésébe. Lehet, hogy vannak baptista testvérek, akik nem értenek egyet velünk az isteni kiválasztás kérdésébe. Mert mondják, az nem úgy van, ők nem úgy látják, de mi úgy látjuk. És lehet még sorolni egy-két ilyen kérdést, amiben nem biztos, hogy ugyanúgy látunk. Még ezek ott vannak közöttünk, de a mennyben már nem lesz ilyen vita. Ott már nem lesz vita arról, hogy Jézus mikor jön vissza, vagy mikor nem jön vissza. Nem lesz vita arról, hogy most akkor az úrvacsorát hogy kellett volna értelmezni, vagy hogy nem kellett volna értelmezni. Ott nem lesz vita már arról se, hogy akkor van-e predestináció, vagy nincs, mert a mennyben már mindenki kálvinista lesz. Ott már mindenki tudni fogja, hogy van predestináció, és én azért vagyok itt, mert az Isten kegyelemből kiválasztott. Ott már nem lesznek ilyen viták. Egyetértésben, tökéletes harmóniában lesz az Isten népe, teljes harmóniában, úgy szeretjük egymást, ahogy itt a földön kellene. Nem úgy lesz, hogy a hazugság és az igazság között eltűnik a különbség. Ma soha nem fog eltűnni. A hazugok nem lesznek ott. A tévtanítások képviselők, azok nem lesznek ott. De akik az Úr Jézus Krisztusba igazá hittek, és a Szentlélek velük volt, és tanítgatta őket, csak legfeljebb nem jutottak minden kérdésbe egyetértésre, földi életük, azok viszont biztos, hogy egytől egyig ott lesznek. Jézus megváltottai, az Atya kiválasztottai mind ott lesznek együtt testvéri közösségbe. Ott már nem lesznek ilyenek, hogy ez gazdag hívő, a szegény hívő, hogy ez barna bőrű, vagy fekete bőrű hívő, az meg sárga bőrű hívő, ez meg fehér bőrű hívő. Ott nem lesz az, hogy ez egy nő, ez meg férfi. Ott semmi nem lesz, testvérek. Nem lesz ott már semmi nyomorúság mi bennünk. Nem lesz ott a hívő emberek között itt a földön ott lévő büszkeség, a képmutatás, a kapzsiság, az irítség és egyéb bűnök, amik itt a földön éket vernek azért közénk valahogyan. Hiába harcolunk ezek ellen, mégiscsak sokszor legyőznek és hatalmukba kerítenek minket. A mennyben már nem lesz ilyen, testvérek, nem lesz ilyen. Ott az Úr népe együtt lesz, minden elválasztó tételtől és ténytől és akadálytól és szakadéktól és bármitől mentesen. Azt mondja az Efézusi levélbe Pál apostol, hogy szeplő és sömörgőzés nélkül. Mindenféle szeplő és sömörgő. Ma is vannak, testvérek, mondom, áldott közösségi alkalmak, amikor az Úr népe nagyon jól érzi magát, és a hívők szívesen beszélgetnek, de az milyen lesz majd? Az milyen lesz majd? Ami az a nagy, végső összegyülekezésünk. Aztán csodálatos vonása annak az összegyülekezésnek, testvérek, hogy nem lesz vége soha. Ugye itt mondtam ezt, hogy a földi összegyülekezéseknek kicsit akármilyen örömteliek, azért mégiscsak egy ilyen szomorú vége van. Mert ott jön valahogy a vége. Ha tetszik, ha nem. De az Úrhoz való összegyülekezésünknek nem lesz vége. Az végtelen, az örök lesz, testvérek. Semmi nem fogja azt lezárni, testvérek. Az egy végtelen nagy összegyülekezés lesz. Hogy egy másik ismérvét mondjam, örömteli összegyülekezés. Örömteli összegyülekezés. Tele leszünk örömmel. Hiszen azt mondja a Jelenések könyv, hogy akkor az Úr letöröl a szemünkről minden könnyet. Nem lesz már bennünk semmi, ami szenvedést okozna. Se lelki szenvedésünk nem lesz, se testi szenvedésünk nem lesz. Semmilyen gyötrelem nem lesz ott. Nem fenyeget minket semmi, amitől félnünk kellene. Tökéletes biztonságban leszünk, mint ahogy volt Noé a bárkában. abszolút biztonságban leszünk. Egy felhőtlen öröm lesz az. Örömteli, végtelen egybegyülekezés, testvérek. Együtt minden hívő. Csodálatos lesz ez, testvérek, és a legcsodálatosabb az egészbe, hogy ez a mi összegyülekezésünk, ez hozzá való gyülekezésünk lesz. Azt mondja az apostol itt a Tesszalonika levélben, hogy ami hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, vagyis Jézushoz való gyűlésünk lesz. Ez a legfontosabb az egészben. Ez az összegyülekezés a Jézushoz való összegyülekezése lesz a hívő népnek. Jézushoz, akit a hívő nép, testvérek, akár élők már valahol a földön, vagy akár megholtak, már azt a mennybe vannak, de a közös pontjuk, hogy Jézust, az Úr Jézust szerették és szeretik teljes szívükből. Az Úr Jézusban látják a legnagyobb kincsüket a hívők. Az Úr Jézus Krisztus a mindenük, az ő személyében van a megváltásuk, az üdvösségük, a békességük, az erejük, a tisztaságuk, az igazságuk, a nyugalmuk, a bölcsességük minden Jézusban van. Tőlük mindent elszedhetnek, csak ezt az egyet nem szedhetik el tőlük, az Úr Jézus Krisztust. Azt a Jézust, akit ők a legszebbnek tartottak, a legdicsőségesebbnek tartottak az egész földi életükbe, akinek a dicsőségét nem tudják el se képzelni, csak álmodnak róla, de még úgyse. Nem tudják szavakba önteni, nem tudják megragadni őt, de vágynak utána, ahogy mondja az apostol sok helyen. Jézushoz gyűjtetünk, aki a mi megváltónk és üdvözítőnk, a mi szerelmesünk, aki alig vár bennünket, aki a bűnnélet, aki átokká lett a keresztfán, aki leszállt a szenvedésnek a legeslegmélyére, hogy mi ne kerüljünk oda, aki a szeretetét, a szerelmét ezerszer bizonyította nekünk. Hát mondja az apostol, ez a mi összegyülekezésünk a hozzávaló összegyülekezés. Igen, végtelen lesz. Igen, örömteli lesz. Igen, egyesül az Úr népe. Igen, senki nem fog hiányozni. De a legfontosabb, hogy ennek az összegyülekezésnek a középpontjába ő fog állni. Egy kicsit már, mint itt is, ugye? Sőt, mert már itt is az ige által ő áll a középpontban, mi összegyülekezésünknek. És most még ráadásul az úrasztala is megterítetett, ami megint érzékelteti velünk őt, az ő irántunk való szerelmét. Hozzá fogunk gyülekezni, testvérek. És ez egy csodálatos, örömteli pillanat lesz, és én nem csodálom, hogy a hívők vágyakoztak erre minden időben is, és ma is vágyakoznak, és utánunk jövő hívők is vágyakoznak erre. Ezek után hadd beszéljek még a harmadik pontról, hogy ennek a végső összegyülekezésnek lesznek előzményei, testvérek. Pál apostol, miután az Úr Jézus eljövetelére és azzal együtt a hozzávaló gyülekezés megfontolására sarkalja itt a hívő testvéreket, arra inti őket, hogy ne engedjék meg senkinek, hogy eltántorítsa őket attól a meggyőződésüktől, hogy a végső összegyülekezés napja még előttük van. Ez a nap, történelmi pillanat előttük van az időben. Ne rendüljetek meg egyhamar meggyőződésetekben, írja, és ne rémítsen meg titeket semmilyen tanítás, röviden fogalmazva, mintha már itt volna az Úrnak napja. Úgy látszik, testvérek, hogy voltak néhányan a tesszalonikai gyülekezetben, akik azt mondták ott a hívő testvéreknek, hogy az Úr napja itt van. Az Úr napja itt van. Eljött az Úr napja. Mit értettek ezen? Azt értették, hogy az Úr napja közvetlenül előttünk van. Még nem valóság, de a megvalósulása bármelyik másodpercben megtörténhet. Nyakunkon az Úr napja. Ez, testvérek, egyfelől igaz volt. Mert az Úr napja Jézus Krisztus szerint valóban a nyakunkon van. Tehát úgy mondta, hogy akármikor megtörténhet. Ez egy hirtelen, váratlan esemény lesz. Ezért mindig készen kell rá lenni. Egyfelől ez igaz, de másfelől nem volt igaz. Mert Jézus Krisztus arról is beszélt, hogy azelőtt a pillanat előtt, azelőtt a váratlan pillanat előtt még némely dolgoknak meg kell történnie. Némely dolgoknak meg kell történnie. Pál apostol Jézusnak ezeket a szavait halál komolyan vette. Minden, amit Pál apostol mond, Jézus szavaira épül. Ő nem okoskodott jobbra-balra, amit Jézus mondott, az fej. Jézus is ezt mondja. Legyetek készen ti is, mert nem tudjátok, mikor jön. Ugyanakkor a végidőkről szóló beszédjében ott van ez a második vonás, hogy azért mielőtt eljön, még bizonyos dolgoknak meg kell történnie. Ez egy kettősség, egy feszültség az apokaliptikus beszédben, a végidőkről szóló beszédekben. Mindenhol ott van. Az ószövetségi apokaliptikus könyvekben és az új szövetségekben, de Jézusnak a szavaiban is ott van ez a kettőség, ez a feloldhatatlan feszültség. Ezt a feszültséget meg kell hagyni. Meg kell hagyni, mondja az apostol. A tesszalonikaiakhoz itt első levelében azt hangsúlyozza, hogy Jézus bármelyik pillanatban jöhet. A másodikban azt hangsúlyozza, hogy de még előtte meg kell történnie valaminek. Mert látta, hogy a gyülekezetbe a lelki gondozói szükség hol ezt kívánja, hol azt kívánja. Hol ezt kell hívőknek hangsúlyozni, hol a másik oldalt. És nem szabad csak az egyiket, vagy csak a másikat kiemelni és elkülöníteni a másiktól. Együtt kell látni a kettőt. Van, amikor egy hívőnek azt kell mondani ma is, hogy gondolj arra, hogy bármelyik pillanatban az Úr elé állhatsz, és ő bármelyik pillanatban megjelenhet. De van, amikor meg azt kell mondani, hogy vigyázzatok, mert valaminek még történnie kell, mielőtt Jézus visszajön. Ezek a tesszalonikabeli hívők, testvérek, ebből a második levélből az derült ki, akik azt mondták, hogy mindjárt jön az Úr napja, ebből azt a következtetést szűrték le, hogy nem is kell dolgozniuk. Mert hát mindjárt jön az Úr. Hát 4-5 perc, és mindjárt itt van. Akkor már minek dolgozzunk? És nem csináltak semmit. Várjuk az Úr Jézus, mindjárt megjön. Mondja Pál a tesszalonikai gyülekezetnek, aki nem akar dolgozni, az ne is egyen. Ne, már nehogy ilyen rendetlenül éljetek azért, mert hogy ti az Úr Jézust várjátok. Hát azelőtt azért még meg kell történni egy-két dolognak, úgyhogy fogjatok hozzá szépen dolgozni. Minek kell megtörténni? Két dolgot mond az apostol, két dolgot mond Jézus szavaira építve megint. Azt mondja, először is meg kell történnie még az aposztáziának, a hittől való elszakadásnak. A szakadásnak így írja az írás. De ez az eredeti szövegben aposztázia, a hittől való, az igaz hittől való eltántorodás, az igaz hit elhagyása, az eretlegségbe való csúszás. Az igaz keresztjén hit tartalmaktól való elfordulás. Ennek előszelei, testvérek, már érezhetők voltak Pál apostol korában is. Az első keresztjének között is megjelentek a tévtanítók, akik az Úr Jézusnak, illetve az apostoli tanításnak a tényeitől, tételeitől el akarták fordítani a hívőket. Tévútra akarták vezetni őket. János apostol írja, hogy sok antikrisztus jött ki a világba, ezek a tévtanítók, akik Jézusról össze-vissza beszélnek. Nem úgy beszélnek, ahogy Jézus beszélt magáról, vagy ahogy az apostoli tanítás mondja. Eltérnek az igaz tanítástól. Azóta is, testvérek, hát ez folyamatosan van a világban. Folyamatosan van a világban. Történik a kereszténységnek ez a saját bibliai alapjaitól és bibliai megalapozottságú hittételeitől való eltántorodása, az aposztázia. Ez váltotta ki annak idején a reformációt is, amikor már megterhelte Luthert, illetve Zwinglit, megterhelte Calvint és a többieket az, hogy mennyire elhagytuk a Bibliát. Vissza a Bibliához, a forráshoz, a bibliai hittételekhez. Az aposztáziából vissza ide. De azóta is, testvérek, maguk a protestáns egyházak is folyamatosan mennek el a Bibliától. Hittani kérdésekbe. Sokszor szoktam erről beszélni, most nem akarok. Erkölcsi kérdésekbe. Megyünk el, nagy hitehagyás. A kereszténység nagy hitehagyásáról lehet ma is beszélni, testvérek. Szomorúan, könnyek között, de erről kell beszélni. De még nem lett azért ez általános. Mert még vannak teológiai tanárok, vannak lelkészek, vannak gyülekezetek, gyülekezeti tagok, vannak egyházak a világban, amelyek törekszenek arra, hogy maradjunk a bibliai hit mellett, a bibliai hit tartalmak mellett, és a bibliai kegyesség mellett, és a bibliai erkölcsi értékek mellett, az íge mellett, az Úr mellett maradjunk. De ezt, testvérek, folyamatosan megy előre a világba. Az aposztázia, a kereszténységnek az önmagától való elidegenedése, az identitás vesztése folyamatosan megy előre. Hiába van reformáció, ma is, vagy holnap is, vagy nem tudom, egyszerűen, mintha, igen, erre mindig szükség van. A reformátorok mondták, hogy az egyházat szüntelen reformálni kell, mert szüntelen benne van ez az apostázia. De az apostol azt mondja, hogy ez egyszer teljesen általános lesz a világon. Alig maradnak igaz bibliás hívő keresztjének, és igaz bibliás keresztjén életű emberek, erkölcsű emberek. Az apostázia kiteljesedik, a kereszténység mássá lesz, mint aminek kellene lennie. Önmaga lényegével szembe kerül, elidegenedik magától. Kereszténységnek nevezik, de már nem az, a szó igaz értelmébe. Hát már most is, testvérek, az embert ugye azért bicska nyílik ki a zsebünkbe, amikor a kereszténységre hivatkozva, pontosabban a Bibliára hivatkozva, nyilvánvalóan Biblia ellenes tanításokat és erkölcsi dolgokat mond az egyház. Mondjuk Németországban, vagy Svédországban, vagy akár Magyarországon is. Amikor a egyházi médiában, akár az újságban, akár a tévében már Biblia ellenes dolgokat mondanak egyház vezetők. Püspökök, esperesek, vagy lelkészek, vagy nem tudom kicsodák. Magukat reformátusnak mondják, és nem úgy beszélnek, hogy egy református hívő keresztjének beszélnie kellene. És a probléma, amikor már nem csak arról van szó, hogy egy Bibliához ragaszkodó hívő embernek a hitetlen emberekkel van konfliktus, hanem a saját egyházába vagy gyülekezetébe is szembe kerül emberekkel, hittani kérdések vagy erkölcsi kérdések miatt. Ez a probléma, testvérek. Itt van az apostázia. Sorainkban van az apostázia, nem kint van az apostázia. A hitehagyók azok csak azok lehetnek, akik valaha hívők voltak, vagy legalábbis annak tartották magukat. Na de a másik dolog, aminek meg kell még történni, ami ki kell, hogy teljesedjen. Azt mondja az apostol, meg kell, hogy jelenjen egy sötét alak ennek a világnak a színpadán. Ez pedig a törvényszegés embere, vagy ahogy más néven hívja, a kárhozat fia. A törvényszegés embere, illetve a kárhozat fia. A törvényszegés embere, ez egy sémita kifejezés mód, mi is szoktuk ezt használni, például halál fia valaki, például ezt mondjuk, ez egy sémita eredetű nyelvi fordulat nálunk. A törvényszegés embere az az ember, akit az Isten elleni gyűlölet teljesen átitat. Az Isten akaratának a megvetése teljesen átjár. A kárhozat fia az egy ugyanilyen sémita kifejezés, az meg azt jelenti, hogy egy olyan valaki, akit teljesen átitatott a pokol, hogy így mondjam. A kárhozat. Jézus mondta ezt egyébként Júdásra először a történelemben, a kárhozatnak a fia. Megjelenik egy konkrét személy, akit ezzel a kettős névvel illet a Biblia, de mind a két név tulajdonképpen ugyanaz, a törvényszegéstől, az Isten törvényének a megszegésétől átitatott ember, és a kárhozattól átitatott ember. Ez a valaki, testvérek, ez egy olyan valaki, aki beül az Isten templomába. A Bibliában az Isten temploma az jelentheti a jeruzsálemi templomot is, de elsősorban az Új Szövetségben az Isten népét jelenti. Az Isten népe, ti vagytok az Istennek a temploma. Az Isten templomába, az egyházba beül, magát Istenként kezdi el mutogatni, magának Istennek kiáró tiszteletet és imádatot kíván meg, vagyis egy olyan vallási vezető, akinek, hogy így mondjam, a zsebébe van az egész kereszténység. De lehet, hogy nem csak a kereszténység, hanem más vallások is a világon. Mondhatnánk, lehet egy világvallási vezető. De én inkább csak annál maradok, hogy a kereszténységnek egyfajta világvezetője. A világ kereszténységnek egyfajta vezetője ez. Akiről azt mondja az írás, hogy az eljövetele az nem az Istentől van, hanem a sátántól van. Itt olvasjuk a Tesszalonika levélbe. Eljövetele a sátán ereje által van. Olyan dolgokat fog mondani, amiket, mintha Jézus mondaná, de mégse ő mondja. Úgy szól, mint a bárány, olvassuk róla a Jelenések könyvének a 13. részében, de nem a bárány fog benne szólni, nem Jézus fog benne beszélni. És ezen kívül jeleket, erőket és csodákat fog cselekedni, amiket Jézus is cselekedett, de mégse azokat fogja cselekedni, de azokhoz nagyon hasonlókat fog cselekedni. Hazug lesz a velejéig hazug valaki, aki magát kegyesnek, vallásosnak mondja, de nem az. És így fog triumfálni a kereszténység az addigra apostata, hitehagyott kereszténység fölött és élén. Ezt más szóval a Bibliában Antikrisztusnak nevezik. Ugyanezt az alakot nevezi meg a Jelenések könyvének a 13. része a földből feljövő szörnyként. Olvassátok el ott, ugyanez az alak. Ennek a valakinek, mondja az apostol, még fel kell tűnnie. Mert ez a valaki, ez az összkereszténységnek, az összesített apostata kereszténységnek a sátáni vezetője, aki magát Istenként és Krisztusként fogja apostrofálni, ez a valaki, aki magának vallásos hitet és bizalmat és imádatot kíván meg, ez a valaki még nem lépett fel. Ne engedjétek, mondja a Tesszalonikaiaknak az apostol, hogy valaki félrevezessen benneteket, hogy már mindjárt itt van az Úr napja, mert még nincs itt az Úr napja, olyan szempontból, hogy még nem történt meg se a kereszténységnek az általános hitehagyása, se nem jelent meg az élén az Antikrisztus tulajdonképpen, a bűnembere, kárhozatfia, a földből feljövő szörny. Még nem jelent meg. Majd megjelenik. Ezt a valakit azonban majd Jézus, amikor megjelenik, nem 1000 évvel később, meg nem 10000 évvel később, hanem amikor Jézus megjelenik, akkor meg fogja semmisíteni. Jézus egyértelműen, amikor megjelenik, ezt a valakit, aki az élén áll a hitehagyott keret, meg fogja semmisíteni, és ítéletre vonja az egészet. Tehát egy csodálatos dolog bontakozik itt a szemünk előtt, testvérek. Ugye az apostol beszél egy nagy összegyülekezésről, ami valóságos. Beszél arról, hogy milyen csodálatos lesz ez az Isten népének, de arról is beszél, hogy mielőtt ez megtörténik, előtte még egy-két dolognak meg kell történnie a földi történelem színpadán. Most azzal zárjuk le a gondolatmenetünket, testvérek, hogy vizsgáljátok meg. Vizsgáljátok azért meg a szíveteket, hogy vajon veletek mi lesz, ha eljön az Úr napja. Nem a mellettetek ülővel mi lesz, hanem veletek mi lesz. Velem mi lesz, ha eljön az Úr napja. Mi lesz velünk? Mi lesz, amikor eljön a nagy összegyülekezés napja? Ott leszünk ebben a nagy összegyülekezésben? Ott a szívünk, lelkünk azt mondja most bennünk, hogy igen, ott leszel. Vagy inkább egy nagy kérdőjel, vagy nem tudom, hogy ott leszek-e. Nem mondd azt, testvérem, hogy majd akkor eldől. Nem ott dől el, itt dől el. Nem, hogy egy nagy hazugság, amivel tápláljuk a saját, majd az Úr eldönti, nem az Úr fogja ott. Ott majd az is igaz, hogy ott is eldől, de itt fog eldőlni, hogy ott hol leszel, hogy ott leszel, vagy nem leszel. Itt tudni kell, és tudni is lehet, hogy ott leszek-e én. Van egy régi halleluja, mond, ott lellek a forrásnál, az élet forrásinál. Ott leszel te az Úr Jézus előtt, azon a napon, abban az órában, amikor lesz a nagy összegyülekezésünk. Vizsgáljuk a szívünket, testvérek, és vizsgáljuk a szívünket, hogy vajon az Úr Jézust mi szeretjük egyáltalán. Hol van az ő személye, az ő műve, hol van a szívünkbe? Milyen szerepet játszik ő az életünkbe? Ha most a mindenünk a Krisztus, akkor ott leszünk. De ha nem ő a mindenünk, hanem mi vagyunk a mindenünk, meg a család a mindenünk, meg az egészség a mindenünk, meg a pénzünk a mindenünk, meg a nem tudom mi a mindenünk, akkor nem leszünk ott. Akkor ne nyugodjatok addig, amíg el nem tudjátok mondani, hogy az Úr Jézus az én mindenem, az én megváltom, az én Uram, az én életem, Krisztus az én sorsom, ahogy Pál apostol mondja. Akkor ott leszel. És vizsgáld meg azt is, testvérek, még egy tesztkérdés, hogy vajon te miféle társas összejöveteleket szeretsz itt a Földön? Nem csak az a kérdés, hogy Jézus szereted-e vagy nem szereted, hanem az, hogy itt a Földön milyen összejöveteleket szeretsz, testvérem? Kikkel töltesz szívesen időt? Mire nem sajnálod az idődet? Kikre nem sajnálod az itt? Kedveled Isten gyermekeinek a társaságát? Vagy csak az ünnepi felvonulásokat? A tűzi játékokat? A politikai gyűléseket? A sportrendezvényeket? A szórakoztató társasági bulikat? Azokkal jól érzed magad, az Isten tisztelet unalmas, fárasztó, hívőket nem... Testvérek, a földi kívánságaink a szívünk állapotát tükrözik. A menny, testvérek, azok, az új ég azoknak készül. Az új föld azoknak készült, akik itt felkészülnek rá. Hogy gondolod, hogy te majd a szentek társaságában jól érzed magad, mikor itt kerülöd a szentek társaságát? Olyan nincs, testvérek, hogy majd ott leszek a hívők között, itt meg nem vagyok ott velük. Ilyen nincs. Aki itt a földön nem szereti a hívők összegyülekezéseit, az nem fog ott részt venni. Annak nincs még ott helye. Akinek ott helye van, az már itt a földön is készül, és már itt a földön is keresi a hívő testvéreknek a gyülekezetét, társaságát. Aki a gonosz emberek közt érzi jól magát itt a földön, testvérek, az hogy érezni magát a szentek gyülekezetébe? Aki az istentelenekkel haverkodik, meg azok a barátai, meg azokkal van jóba, az ott is azokkal lesz. Az ott is azokkal lesz a kárhozatba. Az megátkozza ezerszel azt a napot, amikor úgy döntött, hogy inkább azt a társaságot választja. Nem a hívők ilyen-olyan társaságát. Nem a Krisztus ilyen-olyan társaságát. Ne nyugodjatok, testvérek! Ne nyugodjatok, amíg el nem tudjátok mondani, hogy ó, kegyelemből, Krisztus érdeméért, én ott leszek. Ott lesz az élet forrásinál. Ott lesz te engem, az Úr dicsőült népébe. Ne nyugodjatok, és ha el tudjátok mondani, adjatok velem együtt hálát ezért a csodálatos reménységünkért, aki eljövendő, eljön, és nem késik. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy magad elé állítasz bennünket, már itt a földön is. És köszönjük néked, hogy rákérdezel arra, hogy mit gondolunk mi te felőled, és hogyan érzünk te irántad, és ki vagy te nekünk. És köszönjük néked, hogy rákérdezel arra, hogy és az én népem, az én megváltottjaim, a hívő társaság, ők hol vannak a szívedben, hol vannak az életedben. Köszönjük néked, hogy szembesítesz bennünket ezekkel a kérdésekkel, éppen azért, mert azt akarod, hogy egykor ott legyünk veled és a te népeddel a nagy összegyülekezéskor, amelynek csodálatosságát, fenségét, szépségét emberi szív nem tudja elképzelni, és emberi szó nem tudja leírni, amely találkozás központjában te állsz majd, amely találkozás végtelen lesz, amelyből senki nem marad ki, amely csodálatosan örömteli lesz. Köszönjük te néked, hogy ezt elénk fested, leírod ezt nekünk a Bibliába, és köszönjük, hogy fölébreszted a szívünkbe a vágyakozást, hogy Urunk, bárcsak részt vehetnénk, bárcsak ott lehetnénk, bárcsak minél előbb ott lehetnénk. Köszönjük néked, hogy a várakozásra sarkalsz minket újra és újra, hiszen te bármikor jöhetsz. Hirtelen lesz a te megjelenésed, mint a villámlás. És köszönjük, hogy ugyanakkor intesz arra is, hogy előbb még meg kell történnie egysnek másnak. Segíts bennünket, Urunk, hogy mi ne legyünk hitehagyók, hogy benne dőljünk egyszer az Antikrisztusnak, a bűnemberének, a kárhozat fiának. Segíts, hogy hadd ragaszkodjunk mindenkor az igéhöz, az igei hithez, az igei erkölcshöz, az igei tanításhoz, az apostoli hithez, a Krisztus evangéliumához, a kereszt evangéliumához, az örök evangéliumhoz. Köszönjük néked, hogy erre buzdítasz, erre bátorítasz most bennünket. Kérünk, segíts minket, adj most jó előmenetelt. Köszönjük néked, hogy megterítetted az úrasztalát is nekünk. Köszönjük, hogy hívsz magadhoz, a te közösségedbe és az egymással való közösségbe. Segíts, hogy bűnösökként a kegyelemben és te benned hadd tudjunk egyesülni. Hitáltal. Köszönjük néked, hogy ez a közösség egy kis előízét adja nekünk a ma végső és nagy örök vacsorának és mennyegzőnek. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünk betegjeit, gyógyító szereteteddel ölelt körül őket, imádkozunk a gyászolókért, azért a családért is, aki az elmúlt héten búcsúzott kedves szerettétől, kérünk, hogy vigasztald meg az ő szíveiket. Áld meg, kérünk, a jövő heti temetést is, Györgyike temetését. Kérünk, hogy a te szereteteddel légy ott, és vigasztald meg majd a gyászolókat az örök élet reménységével. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk városunkért, népünkért, hazánkért. Kérünk téged, hogy vondd magadhoz minél több honfitársunk szívét, hogy egyszer majd te benned és te nálad is együtt lehessünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is, ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik magukat elkészítették, és egyházunk felhatalmazását bírják, azokat szeretettel hívjuk, várjuk az Úr asztalához. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap konfirmációi fogadalomtétel lesz. Felnőtt konfirmandusaink tesznek esküt az Úr szín előtt a Bibliára, az Úr Jézus követésére, egyházunkhoz, gyülekezetünkhöz való hűségre. Készüljünk erre az ünnepi fogadalomtételre, nagy örömmel és hálával a szívünkben. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Tóth Istvánné, Túri Ilonától búcsúztunk, akit 82 esztendős korában szólított el élet és halál ura szerettei köréből. Temetése 17-én, vagyis múlt pénteken 12 órakor volt a Bajai úti református temetőben. Isten vigasztalását kérjük fiának, unokáinak, szeretett dédunokájának, a család minden tagjának. Hirdetem azt is, hogy a jövő héten lesz szeretett Kabai Tóth Zoltánné, született Bertalan Györgyike temetése. 21-én, vagyis kedden 13 órakor a Bajai úti református temetőben férje mellé temetjük koporsóját. Tehát szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalomra is. Tehát kedden 13 órakor a Bajai úti református temetőben. Az Úr adjon vigasztalást az ő itt maradt szeretteinek is. Hirdetem azt, hogy ma délután házaspári alkalom lesz. Pauk János testvérünkék lakásán szeretettel hívják és várják a házaspárokat a családjukhoz. A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy jövő héten presbiteri gyűlést kellene tartanunk. Én arra gondoltam, hogy szerdán este legyen, még beszéljünk róla az istentisztelet után. Hirdetem még azt, hogy február 1-én szombaton 14 órától 18 óráig angol nyelvű bibliaklub lesz fiataloknak, gyerekeknek, bibliai tanítással, színdarabbal, vidám játékokkal, kézműveskedéssel, teával, süteménnyel. Angliából érkeznek az ottani londoni gyülekezetből néhányan, anyanyelvi tanítók és tolmács is lesz velük. Gyerekeinket szeretettel hívjuk erre az alkalomra, és másokat is szeretettel megszólíthatunk, hívogathatjuk erre az alkalomra. Tehát ez február 1-én, szombaton délután 2-től 6-ig lesz. Szeretettel hívunk és várunk erre is mindenkit. Hirdetem még befejezésül azt, hogy a választói névjegyzék névsora ki van téve, és kérem a testvéreket, hogy nézzék meg, aki még nem nézte meg, és írja bele a nevét, vagy pontosítsa azokat az adatokat, amik ott szükségesek nekünk, hogy itten napra készek lehessünk ezzel a névsorral, névjegyzékkel. Szilva László testvérünknél kell befizetni egyébként valami kis pénzt ahhoz, hogy ebbe a névsorba valaki bekerüljön, úgyhogy nem elég, hogyha persejbe tesz valaki, elmondom ismét, attól még nem kerül be ebbe a névsorba, ami a gyülekezetnek a hivatalos névsora. Tehát valami úton, módon, ha oda be akarunk kerülni, és választói akarunk lenni ennek a gyülekezetnek, akkor mindenképpen valami kis adományt Lacinak, Szilva Laci testvérünknek a pénztárba kérem, hogy fizessenek be a testvérek. Ha valaki nincs ott a névsorban, akkor ez lehet az oka, hogy lehet, hogy máshova fizetett, csak éppen oda nem. És a könyvelés az ilyen. Kérem a testvéreket, hogy rendezzék ezt a dolgot, és ne felejtsék el. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük, amely egyúttal készülődés az úrvacsora vételre. Akik nem kívánnak úrvacsorázni, azok az ének eléneklése után elmehetnek, azoktól szeretettel búcsút veszünk. A 300. dicséret ez, ennek első és második versét mondjuk el. 300. énekünk első és második versét. Az első vers így kezdődik, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.